Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből az első 11 verset. Megnevezett helyen így szól hozzánk Istenünk igéje. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává, és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondd, mit kiáltsak, minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága, megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úr szele fuval reá, bizony fű a nép, megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion, emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem, emeld föl, ne félj, mondjad Júda városainak, ím hol Istenetek, ímé az Úristen jő hatalommal és karja uralkodik, íme jutalma vele jő és megfizetése ő előtte, mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza a szoptatósokat. Szelíden vezeti. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló teremtő Istenünk, köszönjük néked, hogy meghajolhatunk ma is előtted lélekben, és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy nem csak teremtetted ezt a világot, hanem kijelentetted magad a szent proféták és apostolok által, és itt van a te kijelentésed mielőttünk a Bibliában. És köszönjük néked, hogy nem csak kijelentetted magad, hogy megismerhessünk téged, hanem el is jöttél közénk az Úr Jézusban, te szent fiatban, hogy megválts bennünket a bűnből, és újra lehessünk a tieid, a te szereted gyermekeid, hogy ne ellenségeidként, hanem megváltottaidként éljük az életet. És aztán így menjünk majd hozzád, mert köszönjük néked, hogy egy napon te leszel minden mindenekben, és a te fiadban bízó emberek ott lesznek majd a te országodban, a te dicsőségedben. Látnak téged, és ott is magasztalnak. Köszönjük te néked, hogy már most mi is itt magasztalhatunk téged, atyánk, és kérünk arra, hogy áld meg a mai istentiszteletünket, áld meg a mai csendes napunkat, a mai ünneplésünket, te állj a középen, te előtted hajoljon meg minden térd, és téged lássunk mindenek fölött. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a mai együttlétünket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, Szent Fiad nevében. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve énekeljük a 258. énekünknek a 6. versét. 258. énekünk 6. versét, ami így kezdődik. Jelentsd nékem a te akaratodat, fordítsd hozzám szent irgalmasságodat. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának második részéből olvassuk, a második rész 25. és 26. verséből. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma családi napunk van, aminek az a címe, hogy mennyei családsegítés. Nem csak földi családtámogatás van ma Magyarországon, hanem mennyei családtámogatás is. Hála Istennek van földi családtámogató szolgálat is, de ami fontosabb, hogy van mennyei családtámogató szolgálat. Isten ugyanis, aki alkotta a családot, támogatja, mert tudja, hogy mennyei támogatásra szorul ez az intézmény, különösen is a bűneset óta. A mennyei családtámogatásnak a kulcs eleme az Úr Jézus Krisztus, és azért mondjuk ezt, mert ő benne adatik minden mennyei családtámogatás. Ő a foglalata minden mennyei családtámogatásnak. És ma éppen kapóra jött, hogy már régóta arról beszélünk, hogy Isten Jézusban miféle kincseket adományoz az ő benne hívőknek. És ha egy apa, vagy anya, vagy nagypapa, nagymama Jézus Krisztusban hisz, mint megváltó urában, akkor a Jézusban nyert kincsek nem csak rajta segítenek, hanem a házastársán is, meg az egész családján. Eddig az Úr Jézusban rejtett kincsek közül sorra vettük az örök biztonságunkat, az örök életünket, a bővelkedő földi életet, a szeretetet, a bölcsességet, az igazságot, az erőt, szabadságot, békességet, örömöt, reménységet, és ma egy új kincsel gyarapítjuk ezeknek sorát, ami ugyancsak ő benne rejlik, és ő benne lehet az enyém és a tied, vagy ő benne a miénk már, ez nem más, mint a vigasztalás. Az első pontban Jézusra, a vigasztalóra tekintsünk ma is. Az ótestamentumi könyvek alapján a zsidó tanítók sok néven nevezték el a várva várt messiást. És az egyik neve ez volt, hogy a vigasztalás, vagy vigasztaló. Nem tudunk ebben most így részletesen belemenni, de jelzem, hogy Isten már sok helyen beszél az ótestamentumban arról, a proféták által, hogy majd jön valaki, aki megvigasztalja az ő népét. Megvigasztalja Izrael népét. Az Úr felkentje, megvigasztalja az alázatost, a börtönben lévőket, a szomorúakat, gyászfátyol helyett, illatos olajat, csüggedés helyett öröm éneket ad nekik. Ahogy olvassuk ezt például Ézsaiás könyvében, 42., 52., 61. részekben. De máshol is. Talán Ézsaiás könyve az, amelyik a legvilágosabban beszél a messiásról, mint vigasztalásról, mint vigasztalóról. Az ótestamentum ígék alapján állt ez az öreg ember is, az Ak Simeon, ugye, aki Jeruzsálemben másokkal együtt várta, így olvastuk, várta Izrael vigasztalását. Azaz várta a messiást, várta a Krisztust. És ő neki kijelentetett az az Isten lelke által, hogy nem fog meghalni egészen addig, míg meg nem látja a messiást. És egy napon úgy érezte a lélek indításából, hogy föl kell mennie a templomba, fölment, és mit ad Isten? Jön Mária és József a kisgyermekkel, a kis Jézussal, és azért jönnek, hogy bemutassák az ilyenkor kellő egyszerű áldozatot, hála áldozatot Istennek, és ott van ez az öregember, és meglátja, és fölismeri a kis csecsemőben tulajdonképpen a messiást, fölismeri a Krisztust, felismeri, hogy ő az Izrael vigasztalása. És karjaiba veszi, elkéri a kisgyermeket, karjaiba veszi, hogy olvassuk a Bibliában, és Istennek mond egy dicsőítő éneket. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat békessége, mert látták a szemeim a te üdvösségedet, melyet készítettél minden népeknek szemelátára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Hát ez a Jézus aztán felnőtt, és ahogy ismerjük az élet történetét, járt-kelt Izrael földjén, ahol rengeteg megszomorodott emberrel találkozott. Abba az időben is sok-sok megszomorodott ember volt, akik nem apró cseprő dolgok miatt voltak megszomorodva elsősorban, hanem, hogy így mondjam, egzisztenciális szomorúság gyötörte őket. Egy olyan csüggedés, olyan reménytelenség, ami hát, talán ismerős lehet egyébként nekünk is. Amikor ugye valaki halálos beteg, vagy elvesztette a szerettét, vagy valami démoni kötelék alatt szenvedett, és látták a szülei, vagy a barátai, testvérei, vagy egy súlyos, gyógyíthatatlan betegség szállta meg, és ezért kirekesztették a társadalomból. Szóval ezek nem azért szomorkodtak, mert jaj, lekéstük a nem tudom micsodát, a buszt, vagy jaj, vesztett a Fradi, vagy mit tudom én, nem ilyen dolgok miatt szomorkodtak ezek az emberek, akikkel Jézus találkozott, hanem más kategóriába esett a szomorúságuknak a kiváltó oka. És Jézus ezekkel az emberekkel olyan módon beszélt, vagy olyan dolgot cselekedett az életükben, amivel őket, mint egy megszabadította a szomorúságuk kiváltó okától, és megvigasztalta őket. Tehát Jézus valóban vigasztalóként járt-kelt a népe körében, és emberek szeméről letörölt könnyeket, és mosolygóssá, derűssé, örvendezővé, hálássá tette ezeket az embereket. Hát ahogy olvassuk az evangéliumokat, nem kell már itt nektek ezt fejtegetni, mert sok történet bukkanhat fel az emléketekbe, ahol Jézust ebben a vigasztaló szerepében látjuk. A vigasza az, amikor cselekedett vagy mondott valamit, az mindig valami lenyűgöző hatalommal, erővel ért el az embereket. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy szeretettel vigasztalta az embereket. A vigasztalásában volt valami bőségesség, volt valami isteni tökéletesség. Nem is akármilyen volt a nyomorúság, amivel találkozott, de nem is akármilyen volt a vigasztalás, amit ő az embereknek adott. Isteni minőségű volt az a vigasztalás. És olyan csodálatos megértenünk, testvérek, azt is, hogy most az Úr Jézus ma is ugyanaz a vigasztaló személyiség. Ma is. És a számomra és a számotokra is, akiket hol ez, hol az gyötör. Hát van, amikor ilyen apró cseprő szomorúságaink vannak, de van amikor az embert komoly dolog éri, és akkor hát nagyon megráz bennünket, és nagyon elszomorít, nagyon el tud csüggeszteni bennünket valami. És ilyenkor persze igényeljük azt, hogy valaki ember is mellénk álljon, aztán mondjon nekünk néhány szót, vagy csak hallgasson meg bennünket, de a legnagyobb vigasztalónk ma is az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus a legnagyobb vigasztalónk ma is. Olyan csodálatos dolog erre így ráérezni, rá csodálkozni, hogy ő ilyen. Ő nem csak Izraelnek a vigasztalása, hanem nekünk is a vigasztalásunk. A második pontra térek, aminek azt a címet adtam, hogy Jézus vigaszára rászorulunk. Hát ez egy olyan megállapítás, ami szinte hát felesleges, mert hát rászorulunk. Tényleg rászorulunk. Nem mondok nagy újdonságot, amikor azt mondom, hogy a földi élet valami síralomvölgyhöz hasonlít sok ember számára. És hát tudjuk, hogy így van. Na, tudjuk, van, aki már az alaptermészete szerint is inkább egy ilyen szomorúságra hajló ember, de ha nem ilyen valaki, hanem alaptermészete szerint ilyen vidámabb, derűsebb természetű ember, akkor is hát folyamatosan érnek bennünket olyan hatások, amik megszomorítanak bennünket, elszomorítanak bennünket. Olykor saját magunk életében látunk dolgokat, akár bűneink terhelnek bennünket, hogy megint mit mulasztottunk el, vagy mit nem tettünk meg, vagy éppen mit tettünk meg, vagy mondtunk, amit nem kellett volna. Emiatt gyötrődünk máskor, amiatt, hogy milyen gonosz kívánságaink, vagy vágyaink lehetnek a szívünkbe. Gyötörnek múlt emlékei. Szóval, igen, van, amikor meg kell állnunk aztán egy betegség miatt, egy kórházba kerülünk, és ott kell gyötrődnünk, ott csüggeszt bennünket a betegség, általában a betegségben senki nem nevetgélni szokott, hanem éppen, hogy megszomorodik, elcsügged. Van, amikor aztán ugye családba történik dolgok körülöttünk, látjuk a gyerekeinknek akár a hitetlenségét, vagy olyan jelenségeket az életükbe, amik nagyon elszomorítanak bennünket. Láttunk barátokat körülöttünk, akiknek lehet, hogy a házassága az orrunk előtt megy tönkre, esnek szét teljesen. Szóval aztán benézünk az egyházba, és ott is mennyi nyomorúság van, ami elszomorít bennünket. Megnézzük a híreket, hogy mi van az országban, mi van az országhatáron kívül. Egyfolytában testvérek szinte olyan dolgokkal szembesülünk, amik elszomorítanak, elcsüggesztenek bennünket. És így eszembe jutott, hogy volt itt régen egy idős ember, azóta már az Úrnál van, Vándor Gyulának hívták, már átvándorolt a földi életen, és van neki egy éneke, hogy így van a szövege, hogy csend van bennem és emlékezem. Sokszor volt könnyes mindkét szemem, oly sok bánat, fájdalom is ért. Na, azzal folytatódik, hogy hozzáfutottam irgalomért, és erről énekel, hogy az Úrban megvigasztalódott, de oly sok bánat, fájdalom is ért. Hát ezt mi is elmondhatjuk vele együtt, és ezek miatt a dolgok miatt igen szükségünk van az Úr Jézus vigasztalására, testvérek. És olyan jó tudni azt, hogy ő vigasztalhat meg igazán bennünket ezekbe a mindenféle szomorúságunkba, hogy Pál apostol mondja a II. Korintusi levél első részébe, aki megvigasztal minket mindenféle nyomorúságunkban, szomorúságunkban. Szeretném azonban itt már aláhúzni azt, testvérek, hogy az említett megszomorodásaink hát egy kicsit túlmutatnak magukon egy sokkal mélyebben fekvő megszomorodásra, vagy szomorúságra, egy velünk született alapszomorúságra. Tudnélik, ennek a kiváltó oka az, hogy olyan természettel születünk meg a földre, amely természet, emberi természet alapvetően Istennel szemben áll, és ellenségesen fordul az Úr felé. Ugyanakkor önmagunkat istenítjük, magunkat ajnározzuk, magunkat dicsérjük, magunkat akarjuk megvalósítani. Tehát miközben Isten felé, a teremtőnk felé, a gondviselünk, a megváltónk felé ilyen ellenséges érzülettel és elutasító érzülettel vagyunk, aközben saját magunkat meg így hát fölmagasztaljuk és istenítjük. És emiatt ugye azt mondja a Szentírás, hogy Isten haragszik ránk, és a haragja ránk nehezedik, sőt az átka van rajtunk, a pokol árnyéka vetűre jár. Mert Isten ezt nem tolerálja, ezt a hozzávaló viszonyulást. Ítéletet mond felette. És miután benne vagyunk ebbe az állapotba, egyébként halvány fogalmunk nincs arról, hogy honnan jövünk, tulajdonképpen arról sincs, hogy honnan, hova megyünk, mert Istennel nem törődünk, aki válaszokat ad erre, ezért nem tudjuk, hogy honnan jövünk, hova megyünk. Azt se tudjuk, hogy éljünk itt a földön helyesen, élünk valahogy, de aztán csináljuk a dolgainkat, az utána jövünk, hogy hú, de elrontottuk. Azt egy életünk van, és akkor nem tudunk visszamenni, hogy már jóvá tegyük. Egy csomó mindent úgy elrontottunk, mint annak a rendje. És azt sokan, nem tudjuk, mi az életünknek az értelme, azt se tudjuk, mi vár a halál után. Valami halvány sejtelmünk van, hogy talán megsemmisülünk, de talán nem. Tapogatózunk a sötétségbe, hogy mondja Ézsaiás próféta egy másik helyen, és akkor ennek az alaphelyzetünknek, testvérek, amiben beleszületünk, ennek az alapvető emberi állapotunknak, vagy létállapotunknak, egyszerűen a velejárója egy alapvető szomorúság, aki Isten ellenségeként, az ő haragja alatt, az ő átka alatt, a pokol árnyékába él, és nem tud a lét legfontosabb kérdéseire se válaszolni, csak találgat össze-vissza. Az ilyen ember, testvérek, nem lehet boldog, nem lehet örvendező, felszabadult ember, mert ebbe az állapotban nem lehet az. Ezért mondja a példabeszédek könyve 14. részben, hogy ha nevetünk is ebbe az állapotba, a szívünk fáj. Nevetés közben is fáj a szív. Nem lehet egyszerűen egy felszabadult, örvendező ember, aki így viszonyul Istenhez, meg így viszonyul önmagához, és az van rajta, ami rajta van, és az várja, ami várja. Az emberre van egy ilyen, egy ránehezedő, egy minden a személyiségének minden részét, porcikáját átitató szomorúság a testvérek. Az ember elméjén, az érzelemvilágán, az akaratán ott nyugszik ez a végtelen szomorúság. Az istentelen embernek a szomorúsága. Hogyha ez az ember ide megy, vagy oda megy, viszi magával, mindegy, hogy hova megy, mindegy, hogy mit csinál, hogyha megnősül, ott lesz a házasságában is ez a szomorúság, ott a családja lesz, a családján is ott lesz ez a szomorúság, ott is érezhetővé válik. Mindegy, hogy dolgozik, vagy pihen, vagy nem tudom, hova utazik a világba, egyszerűen ott bujkál mindig benne a bűnös létnek a szomorúsága. És akkor erre rakódnak rá egyébként a plusz szomorúságok, az aktuális szomorúságok, amiket kivált egy háború látványa, egy tragédia, egy betegség, egy nem tudom micsoda. Hát ha vigasztalásra szorulunk, testvérek, akkor nem csak ezek miatt, a hétköznapi aktuális szomorúságaink miatt szorulunk vigasztalásra, hanem az egzisztenciális, a velünk született, a mélyen a lelkünkbe hordozott szomorúság miatt is vigasztalásra szorulunk. Jézus vigasztalására. És itt már nem annyira fölösleges azért az a kérdés, hogy rászorulunk-e Jézus vigasztalására, de még mennyire rászorulunk. És elsősorban nem azért, mert megbetegedtünk, vagy valaki a családba úgy járt, ahogy. És nem is azért, mert nem tudom, mi történik a világban, itt vagy ott. Hanem ezért, mert a lelkünk ebben a nyomorult állapotban van. Ebből kellene bennünket kiemelni, ebből kellene megvigasztaltatnunk legelőször, és aztán utána jöhetnek a hétköznapi vigasztalódásaink. Minden esetre ebből a kis okfejtésből talán érzékelitek, hogy igenis, mennyire rászorulok és rászorulunk mi Jézusra, a benne rejlő vigasztalásra. És itt térek a harmadik pontra, hogy Jézus a vigasztalásnak a forrása. És újra azt húzom alá, hogy igen, az életben hol azért ránk tör a szomorúság. Ezekben is ő vigasztal meg bennünket. Úgy mondja, hogy mint anya a gyermekét, úgy vigasztal bennünket. Ezekben a hétköznapi aktuális szomorúságainkban is, az ő drága beszédeivel vagy cselekedeteivel. De Jézus hozzá a szívünkbe azt az alapvető, a legszükségesebb vigasztalódást, amire igazán és mindenek előtt és mindenek fölött rászorulunk. Arra azt a vigasztalást hozzá el a szívünkbe, amelyik felszámolja ezt a velünk született istentelenségünket. És az ebből eredő szomorúságot is. Akkor, amikor Jézus befogadjuk a szívünkbe, testvérek, akkor hirtelen ő általa megszűnik ez a velünk született nyomorúságunk. Ugye jól értjük ezt, hogy megszülettünk valami szükséghelyzetbe, nyomorult helyzetbe születünk, mindnyájan testvérek. Istenre gyűlölettel nézünk, kirekesztjük őt, vagy közönösek vagyunk vele, de bezzeg magunkat istenítjük. A magunk uraiként élünk, a magunkat akarjuk megvalósítani, a magunk dicsőségért harcolunk. Ez maga a bűn állapota. Ez mikor szűnik meg? Amikor Jézus befogadjuk a szívünkbe. Mert onnantól kezdve már nem mi vagyunk az Atya Úristen önmagunk számára, hanem ő, Jézus. És mihelyest megváltozik a szívünknek a centruma, mihelyest nem én, hanem ő áll ott, az én megváltó Uram. Ő egyszerűen elveszi a szomorúságunknak a legmélyebb, legalapvetőbb okát. Kiiktatja azt, hogy ne szomorítson már bennünket az, hogy rajtunk van az Isten haragja, átka, a kárhozat. Nem. Most már, ha ő a miénk, akkor bűnbocsánatot kaptunk, akkor nem a bűneink terhét hordozzuk. Akkor már nem az Isten haragja, hanem az Isten jó tetszése nyugszik rajtunk. Akkor már nem a pokol árnyékába, hanem az üdvösség árnyékába, vagy fényébe élhetjük az életünket. Teljesen más szituációba kerültünk bele. Jézust kell a szívünkbe fogadni, testvérek. Ez a titok nyitja, hogy megváltozzon és eltűnjön ez az alapvető szomorúságunk, és valóban megvigasztalt emberek lehessünk. Tehát Jézust kell a szívünkbe fogadni. És akkor válik a számunkra igazán vigasztalás forrásává. Hinnem kell benne, és nektek is hinni kell ő benne. Abban a Jézusban, aki itt a Bibliában van előttünk, aki szűztől született, aki meghalt a keresztfán, aki feltámadt. Aki most jelenleg ül az Atya Istennek a jobbján. Hinnünk kell benne. Hinnem kell azt is, hogy ő értem halt meg a kereszten, hogy nekem szerzett bűnbocsánatot, hogy ő az én Uram is, nem csak a világ ura, az enyém is. Be kell fogadnom a szívembe őt, mint megváltó Uramat, mint értem meghalt megváltómat, mint értem uralkodó és felettem is uralkodó, dicsőséges, egyedülálló személy. Előtte kell meghódolnom, hogy az az ének is, amit játszottak a harangosok. Ezt erre hív és erre szólít. Hinnem kell benne. És olyan csodálatos, testvérek, hogy ha hiszünk benne, akkor már nem csak azt tudjuk mi, hogy Jézus az enyém, és ő az én vigaszom, Krisztus lett a vigaszunk, és az én vigaszom is, hanem még ennél is döntőbb dolgot tudok, azt, hogy én az övé vagyok. Tehát nem csak, hogy ő az enyém, hanem én az övé vagyok. Ez egy kicsit más. Nagy dolog, hogy el tudom mondani, befogadtam Jézust a szívembe. Csodálatos dolog ez, ha megváltó úrként jelen van az életemben, és ő a tengelye az életemnek, és körülötte forgok, és akárhogy is, de nekem nem én vagyok már a centrum, hanem ő. És tőle vagyok elbűvölve, és őt szeretem a legjobban, és mindig hozzátérek vissza, és mindenem a Krisztus. Ez nagy dolog, testvérek, de még nagyobb dolog, ha azt el tudom mondani, hogy én az övé vagyok. A Heidelbergi KT-nak fölírtam az első kérdés feleletét, mert ott éppen így fogalmazza meg a reformátor. Mi a te egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban? Értjük, hogy itt nem arról van szó, egy olyan aktuális, hogy elszomorodtam azért, mert megbetegedtem, és akkor Jézus meg. Nem, itt az élet, halál, az egész létemnek a legnagyobb vigasztalásáról van szó. Mi vigasztal téged igazán? Az egész életedre nézve mi vigasztal? Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges üdvözítőmnek, Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett, és engem az ördög minden hatalmából kiszabadított, és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál se eshet le a fejemről mennyei atyám akarata nélkül, sőt, minden dolognak az üdvösségemre kell szolgálni. Ezért biztosít engem szent lelkével az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Mi a te egyetlen egy vigasztalásod? Életedbe, halálodba? Az, hogy testestől, lelkestől, életemben és halálomban nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki megváltott engem. Ez vigasztal engem. Hogyha Jézust a szívünkbe fogadtuk, akkor ő a miénk, és vele együtt miénk a vigasztalás, a nagy vigasztalás, az erős vigasztalás, a bőséges vigasztalás, ahogy Pál apostol mondja ezeket a szavakat a vigasztalás kapcsán. De nem csak az a miénk, hanem a hétköznapi életben azért visszatérünk oda, hogy azért érnek bennünket szomorú események. És azt kell mondanunk, hogy ezekben is Jézus lesz a vigaszunk. Ő fog minket, testvérek, a hétköznapi szomorkodásainkban is mindig megvigasztani és kiemelni bennünket ezekből a szomorúságainkból. Sokszor van, hogy talán megszünteti a szomorúságunk kiváltó okát, van, amikor megmarad a kiváltó ok, és mégis megvigasztalódunk. Mégis bőséges a mi vigasztalásunk. És megvigasztal minket, testvérek, amikor látunk valakit ilyen nyomorult helyzetbe jutni. Látjuk az egyház nyomorúságát, a világ nyomorúságát, valakinek a családunkba a baját, lelki vagy testi nyomorúságát, szenvedését, és csak mindig szomorkodnánk, de állandóan Jézus odajön hozzánk, és valamit mond nekünk az igéjében, amivel letörli a könnyeinket, és elveszi a reménytelenségünket, és fölemel bennünket. Most én meggyőződésem, hogy egy hívő ember, aki Krisztust a szívébe fogadta, ezt szinte napról napra átéli. Hogy Jézus megvigasztal engem. Olvasom az ígét otthon, és mond valamit az Úr. Egy mondat, egy fél mondat, ami megragadja a szívemet, és megerősít. Fölemelem a fejem, és megyek tovább. Megvigasztalva. Lehet, hogy jön hozzám valaki, meglátogat, és mond egy igét. Lehet, hogy nem is mond igét, ha csak egyszerűen eljön hozzám, és kicsit beszélgetünk, vagy meghallgat engem. Vagy fölhív telefonon. Azt valami elhangzik, amitől lehet, hogy nem is volt olyan szándékos, vagy nem is tudom, és mégis megvigasztalódik az ember. Eljön a templomba. Lehet, hogy itt hangzik valami az ige hirdetésbe, az énekekbe van valami. Egy mozzanat, ami egyszer csak úgy elveszi a szomorúságot, és megvigasztal, és boldoggá tesz bennünket. Örömtelivé tesz bennünket. Valahogy eloszlik a szomorúságnak a köde. Fölszárítja valahogy, vagy elszívja a nap, és valahogy kisüt a lelkünkbe a világosság. Megvigasztal minket Jézus testvérek a konkrét nyomorúságunkban is, a konkrét aktuális szomorúságunkban is. Olyan csodálatos az Úr szava. Zsoltárok könyvéből olvassuk a 119. Zsoltárból, hogy sír a lelkem a keserűség miatt. Vigasztalj meg a te igéd szerint. A te ígéd által. Mindig az ige a vigasztalás. Az evangélium igéje, a bármelyik ige, vigasztalás. Vigasztalj meg a te ígéd szerint, mondja a Zsoltáríró. Mert tudja, hogy ott van a vigasztaló erő. Ott van az az erő, amelyik bemegy, azt mondja az Istennek a szava, az elhatol az ízeknek, velőknek megoszlásáig. Olyan mélyre tud hatolni bennünk, ahol az emberi szó nem tud elhatolni. Mi emberek egyébként nyomorult vigasztalók vagyunk, így mondja Jób a barátainak, akik vigasztalni akarják, az még jobban elkeserítik szegényt. Nagy vigasztalási szándékukba, ugye? Ti nyomorult vigasztalók vagytok, de az Úr nem nyomorult vigasztaló, ő egy igazi vigasztaló, és a szívünknek a legmélyig el tud hatolni az igéje. És az Isten igéjébe, az Úr Jézus szavaiba, testvérek, benne van ő maga, most így is mond, benne van ő maga a szavaiba, benne van a hatalmával, és benne van a szeretetével. Ezért mondja ugyancsak a 119. Zsoltár, hogy vigasztaljon meg engem a szereteted, ahogy megígérted a te szolgádnak. A te kegyelmed, a te szereteted vigasztal, amelyik az igékben ér el hozzám, és jön be a szívembe. Hát olyan csodálatos ez, testvérek, hogy az Úr Jézus nem csak az a legfontosabb, hogy a bűnös létünknek a szomorúságától szabadít meg, az egocentrikus létünknek a szomorúságától, amikor krisztocentrikus emberré tesz minket, betér a szívünkbe, az életünkbe, és elűzi ezt a sötét árnyakat a mi lelkünkből és az életünkből, és valahogy örvendező és boldog emberekké tesz bennünket. Csodálatos dolog. De az is, hogy a hétköznapi életben hol azért sírunk, és akkor mi történik? Olvassuk, hallgatjuk, mondják nekünk az igét, és az igébe, az evangéliumban van valami olyan vigasztaló erő, ami felszárítja a könnyeinket. Nem tudom, ugye, hogy van, ez egy titokzatos dolog. Sokszor így látom, megyek temetni, és akkor látom a gyászolókat. Hát van, aki nem nagyon gyászol, sőt már majdnem, mintha örülne. végre túl van rajta, de már valaki a családból, de azért sok esetben, a legtöbb esetben azért megszomorodnak az emberek, és ott sírnak. Megyek oda, és látom, hogy ott síró emberek vannak, belepi az egész társaságot a gyász, a könnyek, a szipogás, a zsebkendő könnyek törlése, és akkor elkezdek énekelni, és felolvasom az ígét, és elkezdek egy pár szót mondani. És egyszerűen csak odafigyelnek az emberek, és egyszer csak nem sírnak, nem szipognak. És sokszor megfigyeltem ezt, hogy vége van ennek a lelki résznek, szólt az ige, szólt az ének, utána megint hozzáfognak. Amikor megyünk ki a sírhoz, ugye, vagy az urnafalhoz, megint sírnak. Értem én, de nem azt akarom nehezményezni, hogy sírnak az emberek, hanem azt akarom aláhúzni, hogy az íge, amikor szól, az íge valahogy elgondolkodtatja, és elkezdi őket vigasztalni, még akkor is, hogyha nem hisznek feltétlenül abba, amit hallanak. Mégis vigasztalja őket az íge. Valamit átélnek ebből. De egy hívő ember még jobban átéli, testvérek. Az Úr Jézus vigasztalásának a hatásairól befejező pontomba egy pár szót hadd mondjak, mert igen, aki Jézusban hisz, a szívébe fogadja őt megváltó uraként, az részesül a legszükségesebb, a legmélyebb és legboldogítóbb az örök vigasztalásban. És az ember, aki Jézussal él, az újjászületett. Tényleg újjászületett. Újjászületik. Utána folytatja az életét, és érik itt ott szomorúságok, de Jézus megvigasztalja, és amikor Jézus vigasztal a testvérek az ő igéjével, az ő lelkével, érdekes, nagyon ugye közeledik Pünkösd, Jézus a Szentlélekről is azt mondja, hogy a vigasztaló lélek jön el hozzátok. Az is az igébe jön mindig hozzánk, a lélek. De amikor elér minket, akkor a szívünk, testvérek, úgy megbékél. Megbékél az Úr Jézus vigasztalása, az ige, a lélek vigasztalása, békességet ad a szívünkbe. Még akkor is, hogyha nem szűnt meg a szomorúságunk kiváltó oka, lehet, hogy megszűnik, lehet, hogy nem. Valahogy le tudja csendesíteni a háborgást bennünk, az Úr vigasza. Mint a tengeren, amikor mentek, és akkor lecsendesítette a vihart Jézus. És akkor a szívbe is ott ide-oda csapkodnak a villámok, a mennydörgés, és a hullámok csapkodnak jobbra-balra, és az ember csak fél, és akkor jön a szó, jön az íge, és akkor egyszer csak csönd lesz. Megbékél az ember. A vigasz megbékéltet. De nem csak megbékéltet, örömöt hoz az ember. A vigasztalás az, hogy nem az, hogy akkor most már elértem a mínuszból a nullára, hanem hogy túllendülök azon, és elkezdek örülni. Örülni kezdek, mosolyogni kezdek, derű lesz valahogy a szívembe, a lelkembe. Azt mondja a Zsoltár, a 94. Zsoltár, hogy a te vigasztalásaid örömmel töltötték el a lelkemet. Vigasztalásaid örömmel töltötték el a lelkemet. Egy hívő ember megszomorodik ugyan, az egyik szeme sír, de a másik már elkezd nevetni. Mert vigasztalásaid örömmel töltik el a lelkemet. Aztán a vigasztalás, testvérek, amit az Úrtól kapunk, úgy aktivizál bennünket a szent életre, a jó cselekedetekre, a szolgálatokra. Egyszerűen elkezdjük, hogy cselekedjük azt, amit Tokodi Feri bácsi mondott, hogy mindenkinek van valami küldetése a világban, a lényeg, hogy azt elvégezze. Hát hozzáfogunk, és akkor teljesítjük a küldetésünket. A megvigasztalt ember az egy aktív, szorgalmas, kitartó keresztjén ember. A vigasztalás ilyenné formál bennünket, az Úr vigasztalása. Amikor szomorúak vagyunk, akkor csak lógatjuk az orrunkat, legszívesebben csak feküdnénk az ágyon, nem csinálnánk semmit. Na, muszáj valamit csinálni, akkor csak muszáj, akkor valahogy muszájból megcsináljuk, de semmi örömünk nincs benne. Az Úr Jézus, amikor megvigasztal minket, akkor békességünk van, örömünk van, és valahogy aktivizálódunk, és örömmel csináljuk azt, amire Isten elhívott minket, vagy elküldött minket. Sőt, testvérek, amikor ő megvigasztal minket, arra is képessé válunk, hogy elkezdünk tudni másokat vigasztalni. Pál apostol írja, már idéztem ezt a második korintusi levelet az első részébe, azt mondja, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás istene, minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Hogy? Mi a cél? hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amivel Isten vigasztal bennünket. Hogy továbbadjuk, és mi ne másokat elszomorító emberekké váljunk, testvérek, sokszor azok vagyunk, amiket mondunk, vagy csinálunk, vagy ahogy nézünk, vagy hallgatunk, azzal is elszomoríthatunk sokakat magunk körül. De nekünk nem az a küldetésünk, hogy másokat állandóan megszomorítsunk, hanem az, hogy megvigasztaljunk. Még ha olykor meg is kell szomorítanunk valakit, utána meg is kell vigasztalnunk azt az illetőt. Mert ez a küldetésünk. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Isten a prófétának. És elmondja, hogy mit mondjanak vigasztalásul a népnek. Nekünk is ez a küldetésünk. Olyan szép ez, testvérek, és talán még egy dolgot mondok, mert nem csak békét, örömöt, aktivitást hoz a vigasztalás, nem csak arra képesít minket, hogy mi is észrevegyük a körülöttünk szomorkodókat, és elkezdjük őket valahogy vigasztalni, igékkel, vagy melléjük állással, vagy akárhogy, hanem valahogy ez a vigaszunk, ez egy ilyen nagy reménységet kelt bennünk, hogy majd egyszer az Úr maga a halál után is vigasztalni fog bennünket. Mert olvassuk a Szentírásban az Úr Jézusnak a gazdagról és a Lázárról való példázatát, és ott van ez a szó, amikor Ábrahámot kéri a gazdag ember a pokolból, hogy küld el Lázárt, hogy segítsen valahogy rajtam egy kicsit valami kis vizet az ujjával, mert gyötörtettem, és akkor mondja neki Ábrahám, hogy nem lehet. Te már elvetted a javaidat a földi életbe, és Lázár is a bajait, és ő most vigasztaltatik. Ő most te meg gyötörtetel. Tehát hogy írja le az üdvösséget, hogy az egy vigasztaltatás. Tehát olyan reménységbe éljük az életünket, testvérek, hív emberként, hogy mi is majd eljutunk egyszer oda, hogy vigasztaltatunk. Megvigasztaltatunk, és itt már nem is csak a halál utáni létről van szó, ami egy hív ember számára vigasztaltatást, az örök vigasztalódást jelenti, hanem ezzel fejezem be, hogy eszkatológiai távlatok nyílnak meg itt előttünk. Vagyis az Úr Jézus azt ígérte nekünk, hogy ő visszatér egy napon, nagy dicsőségébe, és akkor általa az egész világnak, az egész emberiségnek a sorsa új irányt vesz. Véget vet a sötétség szomorú korszakának, és elhozza a világosság, a békesség korszakát. És ott, akik ott lehetnek az ő új világában, az új égen és az új földön, az ő megváltott népe, az egyház lesz az, az ő szemükről, így mondjuk a Jelenések könyve, letöröl az Úr minden könnyet. És ott már nem lesz szomorúság. Semmi szomorúság nem lesz. Nem csak arról szól, hogy én meghalok, és az Úrhoz megyek, és majd ott vigasztaltatok én is, hanem egy napon visszajön Jézus. Újjáteremt engem is, meg az egész világot is, és az egész világba megszűnik a szomorúságot kiváltó ok, tenger. És ezernyi okunk lesz arra, hogy örvendezzünk, és vigadjunk, és magasztaljuk a Krisztust, és kiteljesedjen az életünk. Az üdvösség perspektíváit nyitja meg előttünk a vigasztaló. És itt most befejezem, de azzal, hogy hát ez a Jézus azért nem semmi mennyei családtámogatás. Nem semmi mennyei családtámogatás. Nagyszerűek ezek a csok, meg adókedvezmény, meg én nem tudom mifélék. Ezek szükségesek, fontos dolgok. Jó, hogy vannak, sok haszon van ebből. De az igazi, a legszükségesebb mennyei családtámogatás az Jézus. És nekünk őróla kell bizonyságot tenni. Itt is a gyülekezetben, meg ha elmentek a családotokba, meg mindenfelé. Jézusról, mert ő benne adja Isten mindazt, ami egy apát, egy anyát, egy szülőt, egy nagyszülőt, egy gyermeket igazán boldog emberré tud tenni. Benne van a vigasztalásunk. Majd innen folytatjuk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy a te áldott szavad oly sokszor már megvigasztalt bennünket. Látod, hogy milyen sokszor szomorkodtunk, hol emiatt, hol amiatt. És könnyes volt talán mindkét szemünk, hogy az énekíró mondta, És köszönjük, hogy valahogy szóltál hozzánk, vagy történt valami a te jóságodból, ami elérte a szívünket, lelkünket, és valahogy megvigasztalódtunk. Föl tudtunk kelni, öröm lett a szívünkben, tovább tudtunk lépni, végezhettük tovább a dolgainkat. Köszönjük néked ezeket a megvigasztalódásainkat. Köszönjük, hogy amikor újra és újra megszomorodunk, te fölkarolsz bennünket. Megvalljuk azt is, Urunk, hogy sokszor te magad szomorítasz el bennünket. De ez is olyan jó, mert te nem csak megszomorítasz, hanem utána meg is vigasztalsz. Amikor beszélsz nekünk a bűneinkről, az átokról, a halálról, a kárhozatról, utána elmondod, hogy de van megoldás. És ott elmondod nekünk az evangéliumot, a Krisztus evangéliumát, hogy ő érte, szeretsz minket. Köszönjük te néked, hogy te csodálatosan megvigasztalsz bennünket, Úr Jézusunk. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki azt a legmélyebb szomorúságot is el tudod tüntetni a szívünkből, életünkből, ami azért van bennünk, mert nélküled éljük az életünket, és a magunk isteneiként bolyongunk ebbe a világba. Látod, hogy próbáljuk talán mi felszámolni ezt az alapszomorúságunkat, ami belep mindent, mint valami por ül a lelkünk minden egyes kis rekeszén. De köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki végül felszámolod ezt. Köszönjük, hogy jössz hozzánk, kopogtatsz a szívünk ajtaján, jössz és azt mondod, hogy ne félj, én megváltottalak téged, te az enyém vagy, fogadj engem a szívedbe, az életedbe, és nyilváníts engem az életed centrumává. És köszönjük néked, hogy mihelyst ezt megtesszük, te elhozod az örömöt, az igazi boldogságot, felszabadultságot a szívünkbe, az életünkbe, és megszűnik az a mély, mindent átjáró szomorúságunk. Köszönjük te néked azt, hogy erre is hatalmad van, és köszönjük, ha ezt már átélhettük. Kérünk téged, hogy segíts mindazoknak, akik még ezt nem élték át, hogy ezt is átélhessék, ezt a fajta vigasztalást. Köszönjük te néked, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk Jézusunk. Áldunk azért, mert te úgy vigasztalsz, hogy közben meghaltál értünk. Úgy vigasztalsz, mint aki feltámadtál. Úgy vigasztalsz, mint aki mindenható, mint aki tökéletes szeretet, tökéletes együttérzés. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged, és áldhatunk téged. Kérünk mindazokért, akik most is talán valami szomorúságban vannak, add, hogy megvigasztalódhassanak, és helyreálljon a szívük, lelkük egyensúlya, békessége, öröme. Légy vigasztalója a megszomorodottaknak. És kérünk még arra, Urunk, hogy segíts bennünket, hívő embereket, hogy mi ne mások elszomorítói legyünk, hanem éppen, hogy mások vigasztalói. Segíts a vigasztaló öröm üzenetet elmondani az embereknek, és segíts vigasztaló igéket mondanunk az embereknek, ami új fényt ragyogtat fel előttük, ami fölemeli őket. Adja szánkba ilyen szavakat, Urunk, kérünk. Imádkozunk most azért, hogy áld meg napunk hátralevő részét, áld meg a csendes napunkat, az elhangzó igéket, tanításokat, légy jelen a szabad percekben is, áld meg az ételt, az italt, amit készítettél, áld meg a köztünk lévő édesanyákat, a gyermekeket, a férjeket, add, hogy tudjunk neked hálás szívvel a mai napon is együtt lenni. Imádkozunk azért, hogy áld meg hazánkat, és könyörülj meg a világ többi részén is, hogy békesség, megnyugvás legyen mindenfelé. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is ifjú Pauk Jánost kérem, hogy szóljon egy pár szót a gyülekezethez.
Többen kérdezték már tőlem, és most így jelzem a gyülekezet előtt is, hogyha Isten segít bennünket, idén is szeretnénk a középiskolásoknak megrendezésre kerülő kisifis táborunkat megszervezni. Most a különböző időbeli bonyodalmak miatt kicsit rövidebb lesz, mint ahogy eredetileg terveztük. Július 7-e péntektől 10-e hétfőig fogjuk a táborunkat Érsekcsanádon tartani. Igyekeztünk mind a helyszínt, mind az egyéb programokat úgy megszervezni, hogy a lehető legkisebb költséggel terheljük a családoknak a kasszáját, de természetesen idén is él az, hogyha valakinek anyagi segítségre van szüksége, az akkor szóljon, emiatt ne maradjon itthon senki sem. A gyerekeknek ma ki fogom küldeni a kis levelező listánkra a tudnivalókat, a tájékoztatót, illetve azoknak a szülőknek, akinek megvan az e-mail címe, szintén igyekszem e-mailben elküldeni, de hogyha valaki bizonytalan benne, hogy az elérhetőségét ismerem-e, vagy még a gyerek nem volt eddig a kisifis táborunkba, kérem, hogy engem keressenek, fölírom az e-mail címet, és el fogom küldeni. Annyi kérésem van még, hogy próbáljuk a jelentkezést a lehető legrövidebb időre szabni, tehát kérem, hogy amilyen hamar csak lehet, felém jelezzék, hogy ki akar jönni, mert eléggé korlátozott a férőhelyünk, de legkésőbb május végéig kérem, hogy mindenki, akit ez érint és érdekli, az jelezze felém, hogy a gyermeke szeretne jönni a táborba. Köszönöm szépen!
Hirdetem továbbá, hogy ma, ahogy jeleztem is a testvéreknek, mennyei családtámogatás címmel csendes napunk van, családi napunk. Most istentisztelet végén szünetet tartunk, és 10:45-kor fogjuk folytatni itt a templomban. 10:45-től 11:30-ig lesz egy igei szolgálat, aztán utána egy kis szünet megint, és 11:45-től 12:30-ig egy másik szolgálat lenne. Majd 00:30-től 01:30-ig ebédszünetünk van, már odakint készülnek a finom falatok, és utána délután lenne még körülbelül 14:30-as zárásig, tehát 14:30-kor szeretnénk valahogy lezárni a mai napunkat, lenne még egy közös záró alkalom. Aki feliratkozott, az ebédre jöhet, de vannak, akik lemondták, úgyhogy biztos egy pár ember, aki esetleg nem iratkozott fel, de szívesen itt maradhat, mert jut neki még. De aki esetleg nem iratkozott fel, vagy nem döntötte még el, lehet maradni. Tehát itt lehet maradni, a házasságról lesz szó, és a család életéről, mi a legfontosabb motivációnk ebbe a tekintetbe. Érdekesnek ígérkezik, legalábbis számomra. Remélem, hogy már a testvérek számára is érdekes, és nem csak érdekes, hanem hasznos és építő is lesz, ami elhangzik közöttünk. A jövő hetet illetőleg hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden megtartjuk a bibliórát, és ahogy jeleztem is, csütörtökön mennybe menetel ünnepe van, tehát csütörtökön este 6 órakor Isten tiszteletünk lesz. Szeretettel várunk mindenkit. Pénteken is a szokott időben megtartjuk a kisifit, az énekkart, az imaórát, minden egyéb alkalmunkat, ha Isten segít bennünket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.